Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Köszönti önöket a mai adás két műsorvezetője,
Romhányi Tamás
és Mátray Roxana, hogy jól meg is kavarjuk önöket mindjárt ezzel. Rengeteg-rengeteg témával készültünk a mai napra. Ebből a szempontból nem igaz az, hogy nyár van, és ez egy unalmas időszak, amikor lassan csordogálnak az események. Nálunk rengeteg minden történt. A mai adásunkban szeretnénk ellátogatni a Szeretetszolgálat Gödi intézményébe, friss hírekről számolunk be, elmegyünk a Szegedi játszótérre, meghallgatjuk a Szeretetszolgálat lelkiségi vezetőjének gondolatait arról, hogy hogyan érdemes és hogyan szabad jól adományozni, megnézzünk egy-két nyári tábort, és még sok minden egyébbel készültünk, de mielőtt mindezekre rátérnénk,
hallgassuk meg a Szeretetszolgálat elmúlt két hetében történt események hírösszefoglalóját Parák Eszter tolmácsolásában.
Máltai hírek.
Búcsú a szegények orvosától. Utolsó útjára kísérték dr. Őri Ajándokot. Intézményből családi házba kiköltöztek az első lakók a Gödi gondviselés házából. Rekreáció a fenntarthatóságért. Díjat kapott a Máltai üzemben készült ékszer. Ezek a máltai hírek. A mikrofonnál Parák Eszter. Elhunyt dr. Őri Ajándok, biológus, matematikus, a hagyományos kínai orvoslás hazai úttörője, aki 2,5 évtizeden át gyógyította a Szeretetszolgálat házi orvosaként a hajléktalan embereket. A Szélkálmán téren a Máltai Mozgó Orvosi Rendelőben tartott rendelésein többek között fülakupunktúrával enyhítette az alkoholbetegek elvonási tüneteit, de a gyógyszerek és vitaminok mellé mindenkinek néhány gereszt fokhagymát is adott. A 6 gyermekes édesapát júniusi szívinfarktusát követően 74 évesen, július 11-én érte a halál. Utolsó útjára csopakon kísérték, ezt követően a július 19-i esti ünnepi szentmisét Őri Ajándokért ajánlotta fel Pál Feri atya az angyalföldi Szent Mihály templomban. A helyettes plébános prédikációjában úgy fogalmazott, abban a reménységben van, hogy amiért Ajándok erre a világra jött, elvégezte. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mély fájdalommal búcsúzik a szegények orvosától, akit saját halottjának tekint. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a Belügyminisztérium támogatásával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével nyílt pályázatot hirdetett alapfokú zeneoktatási program megvalósítására. A program alapja a Máltai Szimfónia módszertana, és küldetése, hogy zenei eszközökkel segítsen a gyerekek és fiatalok szociális problémáin, önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött csoportos és egyéni zenetanítás zenekarépítés útján. A program nagykövetei Szalóki Ági Liszt Ferenc díjas előadóművész, Novák Péter színész énekes, valamint Kökény Tamás nagybőgős a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató verseny 2016-os évadának győztese. A pályázati kiírás és a jelentkezés feltételei megtalálhatók a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság weboldalán a tef.gov.hu címen. Családi házba költöztek az első lakók a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödi gondviselés házából. Ezzel ténylegesen is megkezdődött a 200 fogyatékos ember elhelyezésére szolgáló, a korábban Gödi Topház néven ismert intézmény átalakításának következő szakasza. A Máltai Szeretetszolgálat 2 éve vette át az államtól az intézményt azzal a céllal, hogy méltó körülményeket teremtsen az ott élő embereknek. A karitatív szervezet Pest megyei településeken eddig 7 családi házat vásárolt, amelyekben 8-12 férőhelyes otthonokat alakít ki. Az első épületbe pedig a múlt héten, július 14-én át is költöztek a lakók. Megújult a Szegedi Retek utcai máltai játszótér. Az ünnepélyes átadáson dr. Jenei Gábor atya, a Máltai Szeretetszolgálat délalföldi régiójának vezetője megáldotta az eszközöket. A 25 millió forintból kivitelezett felújítás során a régi játékok zömének tartó szerkezetén rozsdamentes acélvázra cserélték, de több új és különleges elemmel is bővült a tér. Arról, hogy pontosan mikkel és mit jelent az, hogy máltai játszótér, bővebben beszámolunk a mai műsorunkban. Legyünk kreatívak hulladékból, ezt a címet viselte az Innovációs és Technológiai Minisztérium ötletpályázata, amelyen első díjat nyert Révai Krisztina ékszerkészítő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. A felhívásra 39 pályamű érkezett, melyek közül 4-et díjaztak, az első helyezett az alaplapból készült rekreáció manzsetta gomba Révai Krisztina lett. A szakember a rekreáció márkanévvel 2015 óta készít ékszereket, megváltozott munkaképes kollégáival, a Máltai Szeretetszolgálat Pécset működő elektronikai bontóüzemének munkatársaként. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat híreit hallották.
Ezek voltak tehát a híreink, hát azt most nem mondanám, hogy mindenről részletesebben, mert nem férnénk be a mai műsoridőnkbe. A Gödi intézmény átadását viszont mindenképpen szeretnénk egy picit részletesebben megmutatni kedves hallgatóinknak. Ugye nem tekintünk visszafele, és nem szoktunk a korábbi időszak tapasztalatairól semmit mondani. Viszont aki figyelemmel kísérte a híreket a 2 évvel ezelőttről, az pontosan tudja, hogy minek a szimbóluma volt a Gödi Topház megnevezés, és hogy milyen állapotok uralkodtak ebben az intézményben. Amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018. július 1-ével átvette ezt az intézményt, azzal a feladattal, hogy méltó körülményt teremtsen az ott lakó, mint egy 200 fogyatékos embernek, és lehetőség szerint kezdje meg az intézmény csúnya szóval mondva kitagolásának, tehát ugye azt értjük ez alatt, hogy a 200 férőhelyes óriási nagymamut intézményből családias körülmények közé kerülhessenek a lakók, családi házakban kialakított kisebb létszámú otthonokba. Hát 2 év után ez a folyamat ott tart, hogy múlt héten hétfőn az első 12 lakó Gödön beköltözött az első számukra kialakított otthonba. Az otthon néhány ezzel a feladattal megbízott munkatársa alkotja a tulajdonképpeni családjukat, velük élnek, velük töltik az idejüket egy közös háztartásban. Oda mennek haza, onnan mennek el dolgozni, ez jelen pillanatban támogatott foglalkoztatást jelent a régi intézmény területén, mosodában dolgoznak, épületköri feladatokat látnak el, és egyéb munkákat végeznek, és a nap végén pedig oda mennek haza.
Most hallgassák meg rövid helyszíni riportunkat az új Gödi otthonból. Romhányi Tamás beszélget Morva Emiliával és az otthon lakóival.
Két évvel ezelőtt került a Máltai Szeretetszolgálat az akkor még Topháznak hívott intézmény falain belőle, és azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz és önökhöz, akkor elmondhatjuk, hogy talán egyikünk sem mert hinni abban, csak reméltük, hogy 2 év múlva egy ilyen otthonban tudjuk önöket fogadni. Az elmúlt 2 évben sokszor fordult meg a fejünkben, hogy 2 év után elmondhatjuk-e majd itt önöknek, hogy van már 7 ház. És egy otthon. Ez az otthon, ahol most vagyunk, ahova a fiatalok ki tudtak költözni. Az elmúlt 2 évben azt gondolom, mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nagy intézmény infrastruktúrális feltételeit olyan állapotba hozzuk, ami élhetővé teszi ott a mindennapokat. Ez több 10 millió forintba került, sok felújítást, beruházást végeztünk el, abban a házban is. Nyilván csodákat nem tudunk tenni. A csoda majd az lesz, hogyha a projekt végére az az épület együttes teljesen átalakul. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy megismerjük azokat, akiket ránk bíztak, vagyis a lakókat, a gondviselésháza lakóit. Ez ugye időbe telik. Nagyon szerettük volna megtudni mindenkiről, aki ott lakik, hogy minek örül. Mi az, ami neki örömet okoz, mi az, ami neki fájdalmat okoz, mi az, amikor jól érzi magát, mi az, ami bánatot, szomorúságot okoz számukra. Ez azért egy nagyon speciális feladat, és tényleg érző és értő emberek kellenek ahhoz, hogy ezen az úton közösen át tudjunk menni. 2018. július 1-én léptük át a küszöböt, azóta alig több mint 2 év telt el. Ennek a projektnek folytatódnia kell. Az átvétel pillanatában egy majdnem 2 milliárdos kormányhatározat indított el minket ezen az úton, aminek a közösségi befogadás elősegítése volt a célja. Ennek a szakasznak lassan a végére érünk, és nagyon bizakodunk abban, hogy a kormányzat a továbbiakban is támogatni fog minket, mind szakmai és mind anyagi támogatás tekintetében, annak érdekében, hogy még sok ilyen otthont tudjunk Tibiék barátainak létrehozni itt a környező településeken.
Meséled, hogy mi van itt a szobában?
Ott a ruhámat, ott a neszeszeremet, szobatársamnak a holmia van, ott is a képe.
Milyen ebben a szobában lakni? Milyen itt aludni?
Jó aludni, kényelmes az ágy.
És csend van?
Csendes ez a környék.
Tehát a fűnyírót a felnevettem a Tündike néven.
Új fűnyírót kaptatok?
Most tegnap kaptunk egy zöld színű elektromos fűnyírót, amit Attila, Szabad Attila összeszerelt. Hát a Tündinek a nevére nevezte vele a gépet. Gyere, hogy ő is fogja használni, de természetesen mi is fogjuk használni azért. De hát, hogy adjunk neki egy lány nevet. Na.
És van neve a mosógépnek is?
Hát a mosógépnek még igazából nem gondolkodtam, meg a mikrofűtő, meg egyebeknek nem gondolkodtam. Hát a hűtőszekrény, a mikró, meg egyebek biztos, hogy lány éve.
No, tehát ugye biztosan lányneve lesz a mikrohullámú sütőnek is. Ezt árulta el nekünk Tibor, aki hát most már lassan második hete él 11 társával együtt Gödön egy családi házban. És hát ez azért tartjuk fontosnak erről beszámolni, mert egyértelműen átléptünk ennek az otthonnak az átalakításával egy szakaszhatárt azzal, hogy az első lakók ténylegesen minden ember számára normálisnak tekintett körülmények közé költöztek. Nem olyan régen volt, azért fontos erről a beruházásról beszámolni, mert hát fölidézi, hogy mi volt a legeslegelső beavatkozás és legelső fejlesztés, amit a szeretetszolgálat, csúnya szóval mondva, eszközölt vagy végrehajtott ebben az intézményben, amit senki nem gondolt volna, szúnyoghálókat kellett beszereznünk. A földszinti épületben, vagy a földszinti lakórészben ugyanis magatehetetlen állapotú ellátottak feküdtek, akik a kezüket, lábukat sem tudták mozgatni, és teljes körű ellátásra szorultak, és a szobákat ellepték a legyek és mindenféle rovarok, hiszen szúnyogháló nem volt a nyitott erkély ajtón. A hőség miatt az erkély ajtót nyitva kellett tartani, de hát gondja senkinek nem volt arra, hogy ezt a helyiséget mondjuk egy szúnyoghálóval megvédje. A Máltai Szeretetszolgálatnak ez volt a legeslegelső beruházása Gödön. Hát ezt most sokszorosan túlhaladtuk azzal, hogy immár 7 otthon áll rendelkezésre, a többi épületet még át kell alakítani, ez folyamatban van, de az elsőt már lakják, az első 12 lakónk. És hát akkor témát váltunk. Szegedre látogatunk, ez is múlt heti eseményünk volt. Múlt héten pénteken átadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felújított szegedi játszóterét. És sokszor fölteszik nekünk azt a kérdést, miért van a szeretetszolgálatnak játszótere, mi szükség van erre egy karitatív szervezetnél. Hát történeti okai vannak, csak nem 30 éve, közel 3 évtizede vannak játszótereink. Ezek a játszóterek látszólag úgy működnek, mint a többi játszótér. Egy pici eltéréssel, ugye, mert a miénk télen is nyitva vannak, hiszen mindegyiken van egy kb. 100 négyzetméteres épület, ami időjárástól függetlenül lehetővé teszi a használatukat. De ami sokkal fontosabb különbség, hogy ezek igazi közösségi terek, és általában lakótelepi környezetben 10 emeletes nagy panelházak között állnak, és közösségi pontok a szeretetszolgálat előretolt helyei, pontjai egyfajta támaszt és biztonságot adnak a lakótelepi körülmények között élő rászoruló családoknak, akiket a gyerekeken keresztül ismerünk meg. És hát persze nem mellékesen nagyon jókat lehet játszani is.
Akkor hallgassuk meg most Radványi Benedek helyszíni tudósítását a játszótérről, aki Rigó Orsolyával, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat délalföldi régiójának ügyvezetőjével beszélgetett.
Szegeden a Retek utca mellett 10 emeletes társasházak gyűrűjében, de rengeteg fa környezetében áll a csaknem 20 éve megnyitott Máltai játszótér, amely most hatalmas felújításon esett át. Az imént zajlott átadó ünnepségen elhangzott, hogy időtállóbbá és biztonságosabbá vált ez a játszótér. Mit jelent ez pontosan?
A játékeszközöket cseréltük ki, illetve újítottuk fel, amely azt jelenti, hogy 8 játékeszköz került új elemként telepítésre a játszótéren, többek között egy nagy vár, egy mozgássérült homokozom, valamint egyik szívemnek kedves, a babamama hinta, amely édesanyját és gyermekét együtt tudja szórakoztatni. Az, hogy biztonságos és időtálló, azt jelenti, hogy a játékeszközöket teljes mértékben egy kivételével rozsdamentes acélból készült játékelemekre cseréltük, így hát a karbantartási nehézségek ezeket ki tudjuk most közöbölni.
Rengeteg eszköz van itt, ha csak körbenétek, csak szimpla hintából 8 darabot látok, de miért van egy olyan eszköz is, ami nem rozsdamentes?
Gondolom, hogy a fából készült mászókára gondolsz, mert ugye a régióban nem csak Szegeden, hanem Orosházán is van egy csodálatos máltai játszóterünk, és ott azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek ezt a lógható, ráncigálható kötelekkel megáldott játékeszközt nagyon-nagyon szeretik, amelynek az egyik oldala egy mászófal, és szerettük volna, hogyha a szegedi gyerekek is ezt tudják használni.
Van egy mozgássérült homokozó is. Ezt még azt hiszem, hogy elképzelni is nehéz. Hogyan lehet mozgássérülteknek így segíteni?
A különlegesség az a játszótérnek, hogy amikor bejövünk a nagykapon keresztül, és végig a járdalapokon át, és a gumilapozással körbevett mozgássérült homokozóra, akadálymentesen tudja maga a szülő a gyermekével megközelíteni ezt a játékeszközt. Különféle dőlt oldallapokat látunk a kialakításánál. Látszódik rajta, hogy vannak olyan nyílások, ahol magával a tolókocsival lehet bekerülni, illetőleg akik járásképesek részben, vagy kicsit mozgásukban korlátozottak, de nem tolószékhez kötöttek, őket pedig rá lehet helyezni erre a játékeszközre.
Lehet olyat mondani, hogy mennyien szoktak itt megfordulni, vagy szegedi viszonylatban ez, hogy milyen népszerű játszótér?
Nagyon-nagyon szeretik ezt a játszótéret, azt tudom, hogy több százalon fordulnak meg itt a nyári időszakban naponta. Hatalmas, körbezárt, karbantartott játszótérről van szó, és nagyon fás, ligetes, ami pedig a tűző nyári napsugarak elől is védi a gyerekeket. A máltai játszótereknek van egy sajátos, speciális szakmai programja, amely alapján működnek, de azt tudnám mondani általánosságban, hogy nem csak egy olyan tér, ahol a gyerekek jól szórakoznak és játszanak, hanem ugye ezeken a területeken, amik szakmai program alapján vannak kialakítva, van egy játszóház is, ahol szakképzett szociális munkatársak, ifjúságsegítő, végzettségű munkatársaink vannak, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Ők nekik feladatuk az, hogy hívják a gyerekeket ide a térre és foglalkoztassák őket, őket egy jó közösségben megtartsák, és itt segítsék őket, programokat nyújtunk nekik, babamama programokat, mondjuk a legkisebbeknek, kézműves foglalkozásokat, néptáncos foglalkozásokat, akár a korrepetálásban is segítünk nekik. Ennek egy olyan gyűjtő térnek kell lenni, ami a kisebbeket és az ifjakat is bevonja erre a térre. Ez egy élő közösség éjjel és nappal, ide mindig jó betérni, jó szívvel fogadják őket, itt el lehet sírni bújukat, bánatukat a munkatársainknak, ennek egy ilyen helynek kell lenni egy Szegeden.
No, tehát így nézett ki a hangképekben a szegedi játszóterünk felújítás után, és hát hogy miért kellett felújítani, hát azért ugye, mert az évtizedes használatban a fajátékok elkoptak, és hát reméljük, hogy ezek a most átadott rozsdamentes acélból készült eszközök, és a mozgássérültek által használható homokozó, és az összes többi ugyancsak évtizedeket ki fognak majd bírni. Reméljük legalább ugyanilyen intenzív használattal, mint most is zajlik. Egy máltai játszótér, amelyeknek a száma 14 az országban, átlagosan 200 gyermeket fogad egy nap, ha minden jól megy, tehát itt tényleg zajlik az élet. És hát ugye működnek már a máltai játszóterek ugye a koronavírus járvány követő időszakban, és lassan a máltai intézményekben mindenhol újraindul az adományoknak a fogadása és a kiadása is. Elég sok visszajelzést kaptunk, amikor a máltai szeretetszolgálat épületeinek üvegajtóin megjelentek azok a plakátok, amik arról tájékoztatták az arra járó embereket és az érintetteket, hogy a helyben történő, az adományok helyben történő fogadása, illetve kiosztása a járványveszély miatt szünetel. Ami persze, hogy erről már beszámoltunk, nem azt jelentette, hogy a szeretetszolgálat felfüggesztette volna az adományozást, hiszen rengeteg helyszínen, az ország egész területén a rászorult családoknak házhoz vittük a segítséget, hanem azt jelentette, hogy nem a korábban megszokott módon zajlik, amikor is az emberek bejönnek a szeretetszolgálat intézményeihez vagy csoportjaihoz. Visszás helyzetekkel is találkoztunk sajnos. Az egyik legnagyobb adományfogadó központunk Budapesten, a 3. kerületi Miklós utcában található. Itt a közösségi portálon még fényképek is megjelentek arról, hogy az épület előtti kukák tömve vannak ruhaneművel és egyéb adománynak szánt holmikkal, és ezért sokan a máltai szeretetszolgálatot vonták felelősségre, és hát nem győztünk választ szólni ezekre a felháborodott megkeresésekre, hogy a szeretetszolgálatnak ez az épülete zárva van. Nyilvánvalóan nem mi dobjuk oda a ruhát, hanem aki hozta volna, hogy nekünk adja, és bosszus volt, amikor zárt ajtót talált a járványveszély miatt, ő tömte tele vele a kukát, és hagyta ott a környéken. Mert hogy ez egy elég komoly probléma, amikor a jó szándékú adományozás összekeveredik az otthoni lomtalanítással. És most, hogy újraindul ez a tevékenység, ez egy jó alkalomnak tartjuk arra, hogy felhívjuk a tisztelt adományozóink figyelmét arra, hogy gondoljanak bele a megajándékozottak helyzetébe, tartsák tiszteletben az ő méltóságukat is, és hát leginkább olyan holmit hozzanak adományként, amit fordított helyzetben ők maguk is elfogadnának. És nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk arról, hogy mi mindent kellene még ennek kapcsán elmondani. Hát a mai adásunkban egy különleges válogatással készültünk ennek kapcsán, és ezúttal most nem tételes felsorolást szeretnénk tartani arról, hogy milyen cipőt, milyen nadrágot és milyen állapotú pólót vagy hálózsákot szeretnénk kérni, hanem inkább egy kis lelki útmutatót szeretnénk adni hozzá.
Úgyhogy akkor most az adományozással kapcsolatban hallgassuk meg a Máltai Szeretetszolgálat Országos Központjának lelkiségi vezetőjének, Sándor Bertalannak a gondolatait.
Segíteni csak jól szabad.
Az adakozásról. Amikor Pál apostol búcsút vesz Milétoszban az egyház presbitereitől, beszéde végén egy olyan jézusi mondást idéz, amit hiába keresnénk a 4 evangéliumban. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. A 2. korintusi levélben maga Pál tanítja, hogy Isten szolgái szűkölködők és mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmiük nincsen, és mégis mindenük megvan. A keresztény adakozás, régies kifejezéssel szólva alamizsna, nem a fölöslegesből odadobott konc csupán. Annak a belátása, hogy minden, de mindent, az utolsó hajszálunkig ingyen ajándékként kaptunk Istentől, amiért hála és bizalom tölt el minket iránta. Ennek a megrendülésnek szó szerint apró pénzre váltása, hogy könyörületesek és segítők tudunk lenni egymással szemben is. Azért mondom, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Jézus a jeruzsálemi templom kincstáránál állva egy szegény özvegyasszony adakozására figyel fel, és erre irányítja a tanítványai figyelmét is. A többiek a fölöslegükből adtak, megfelelő közönség szeme láttára. Ő pedig két fillérjét, talán szégyenkezve szinte titokban, de mindenét adta oda, ajánlotta fel az örökkévalónak, egész megélhetését bedobva a persejbe. Az asszony szempontjából fontos, hogy ezt kellő alázattal tette, nem az emberek tetszése miatt. Az igazi jótékonyság is eltűnik az ismeretlenségben. Ne tudja a te bal kezed, hogy mit tesz a jobb, tanítja Máté. Az adományt elfogadó, befogadó közösség, az egyház pedig azt tanulhatja meg mesterétől, hogy ne legyünk személyválogatók, becsüljük meg az őszinte és egyszerű felajánlásokat is. A cselekvő szeretet volt a kereszténység sikerének legnyomósabb oka, mely a szegények, özvegyek és árvák gondozásában, a bebörtönzött vagy bányákban halálra dolgoztatott testvéreik meglátogatásában, éhínség, földrengés, szerencsétlenségek idején, vagy járványok és háborúk alatt a szociális támogatásokban nyilvánult meg. Emellett az ősegyház vagyonközösségben élt. A jelentkező gazdasági egyenletlenségek áthidalására, hiszen egyaránt jártak közéjük rabszolgák és módos polgárok is, külön szervezést igényelt, hogy az apostolok ige hirdetésre koncentrálhassanak, a diakónusokat pedig kiválasztották maguk közül az özvegyek, vagyis az asztal szolgálatára és az adományok szétosztására. A javaik közösségéhez önkéntes alapon lehetett társulni, viszont szigorúan kezelték a képmutató hozzáállást. Az apostolok cselekedetei elmeséli Ananiás és a felesége Szafíra történetét, akik egy föld vételárából hazug módon visszatartottak maguknak, pedig erre senki sem kötelezte őket, a maradék összeget pedig az apostolok lába elé helyezték, azaz felajánlották adományként a közösségnek. Amikor Péter feddő szavára a Szentlélek megmutatja az igazságot, akkor mindketten szörnyet halnak. Isten lelke féltőn óvta a születő keresztény közösséget a képmutatástól. A keresztény apologetikus irodalom talán legkorábbi példája a Krisztus utáni 3. században keletkezett úgynevezett Diognétoszhoz címzett levél. Azt mondja Jézus követőiről, hogy a saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. A világtól való függetlenség, az anyagi javaknak a kellő és evangéliumuk szerinti megítélése segíthet minket abban, hogy ezt a világot minden gazdagságával Jézus dicsőséges ismeretéhez képest szemétnek tudjuk tartani. És ebben a viszonyításban, ebben az értékrendben tudjunk adakozók, bőkezőek, testvériesek lenni az embertársainkkal.
Immár 30 éve minden évben megrendezésre kerül a Máltai Szeretett Szolgálat tököli önkénteseinek tábora, Tihanyban, melyen résztvevő családok rászoruló gyermekei vesznek részt. Sokan visszajárnak felnőttként is, van, aki adományt visz, köszönetet nyilvánít ki, van, aki kicsit nosztalgiázni és megmutatni, hogy alakult az élete felnőtt korára. Mert itt a túrázás, a strandolás, a számháború, pingpong, csocsó és rengeteg játék mellett a legfontosabb az, amit a tábor tud nyújtani, azok az életvezetési és gondolkodásbeli értékrend és az a pozitív felnőtt minta, ami sokaknak nem adatik meg otthon. A következő bejátszásunkban Parák Eszter beszélgetett Vukovné Sávoly Eszter csoportvezetővel, akitől megtudhatjuk, hogyan kell lángosra licitálni, és mi a legtöbb, amit adhatunk, nem csak egy lángosért, hanem egymásnak.
Harmincadikére járunk ide, egy nagyon-nagyon régi jó kapcsolatnak az eredményeképpen. Rászoruló tököli általános iskolás gyerekeket hozunk, akiknek a kiválasztásában segítségünkre vannak a napközis tanárok, a gyerekjóléti szolgálat munkatársai. Gyakorlatilag egy nemzedék kinevelődött, mert vannak itt most már bőven olyan gyerekek, akiknek a szülei mi hoztuk, sőt olyan is van, akinek az anyja, apja itt volt együtt, és házaspár lett utána belőlük, és három gyermekük van most már. Sőt olyan is volt tavaly, aki adományozóként visszajött, tehát a házastársával és már a gyerekével visszajött megmutatni, hogy ő egykor hol volt gyerektáborba, és elég tekintélyes mennyiségű adományt hozott, sportszereket, csokoládét és pénzadományt is, és újfent megköszönte, hogy ő 30 évvel ezelőtt neki ez milyen nagy élmény volt kisgyerekként, hogy itt lehetett, és segítettünk neki. De igyekszünk olyan értékeket átadni nekik, hogy az életmódjukban, életvezetésükben, gondolkodásukban fejlődjenek, változzanak, és ne azt a rossz családi mintát kopírozzák. Úgyhogy nekünk a legnagyobb eredmény és a legnagyobb öröm az, hogyha az egykori nyaraltatott gyerekünknél azt látjuk, hogy lépett egyet előre, és ő már tud javítani, fordítani azon a terhelt sorson, amit ő kapott. Én azt gondolom, hogy elsősorban a minták azok a felnőttek, akik itt vannak, hogy ők olyanok legyenek, akik minták lehetnek ezeknek a fiatal gyerekeknek. Nagyon gazdag a program, hát a jó időfüggvényében természetesen. Ha az idő engedi, akkor sandolás az minden nap. Tegnap például számháborúztak, métabajnokság, próbajnokság, pingpongbajnokság, kis túra és nagy túra. A kis túra az Tihany, Földvár belső tó, tehát ez Gödröstől számítva. A nagy túra az a Csúcshegy gyakorlatilag, az azért inkább egy ilyen 13 kilométeres túra, Sajkodi strandon keresztül vissza. Meseerdő van minden évben, minden tábornak van valami kerettörténete. Az évek folyamán volt a görög mitológia, a magyar mese és mondavilág legváltozatot. Tavaly környezetvédelmi tábor volt például, és akkor ennek kapcsán az összes foglalkozás, a kézműves foglalkozások is, és a szellemi foglalkozások is e köré csoportosulnak. Minden felnőtt készül egy nagyon rövid kis előadással, amit a hét folyamán megegy, tehát akár túra közben mondjuk a Ciprián forrásnál, vagy az apátságnál, bármelyik másik helyszínen, és utána a szellemi totóknál, ezeket ugye visszakérdezzük a gyerekektől, illetve van egy vetélkedő. Van szobarend természetesen, minden reggel reggeli torna, és minden este díjavetítés. Ami nagyon érdekes, mert van 6,5 éves a legkisebb, és 13 a legnagyobb. És a teljesen hagyományos régi díjavetítővel, ugye itt lenne a táborban az alapító szándéka szerint egyáltalán nincsen semmiféle kütyű, se tévé, se számítógép, azért, hogy ezt az egy hetet a Jóistennek a tenyerén, a gyönyörű szép Tihanyi félszigeten egymásra figyelve tudjuk eltölteni. Úgyhogy egyáltalán nem ciki a 13 évesnek sem, meg a 6 évesnek sem a diavetítő, és nagyon-nagyon élvezik. Hogy lángos sütöttünk a gyerekeknek, és a lángos végén a kis apró serciket, ugye ilyen amorf formák alakultak, és a nagyon jó humorú újságíró önkéntesünk egy ilyen licitet indított, hogy na gyerekek, ki mit kínál ezért az utolsó darab lángosért? Ez egy, rögtön, amin ilyen-olyan dinoszaurusz forma, amaz egy nem tudom milyen csillagforma. És akkor licitáltak nagy kamasz fiúk, 50 guggolást, 60 fekvőtámaszt beígértek, ez beígért, az be, mentek föl a tétek, és a 6 éves Zsoltika föltette a kezét, mindenki elcsöndesedett, Zsolti, te mit ígérsz? Hát olyan magasan voltak a licitek, hogy mit tud ígérni a 6 éves. Rám nézett, és azt mondta, hogy egy nagy ölelést. Hát elbőgi az ember magát. Úgyhogy ezért csináljuk.
No hát így zajlanak a mindennapok egy olyan táborba, akkor, ahol nincs mobiltelefon használat, tévénézés és internet használat. Több ilyen táborunk is van, de de nem feltétlenül most csak ezeknek a részleteibe szeretnénk elveszni, hanem inkább egy másfajta olvasnivalót szeretnénk figyelmükbe ajánlani. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, és a 30. évben megjelent egy tudományos folyóirat Máltai Tanulmányok címmel. Nagyon sok minden történt velünk, a szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységének bemutatására viszonylag kevés terünk van, és igazából nem is csak a tevékenység önmagukban érdekesek, hanem sokkal inkább a mögöttes szándék miatt, mit miért csinálunk, milyen üzenetek, milyen megfontolások, milyen szándékok húzódnak mögötte. Ezekre a kérdésekre hát a mindennapokban leginkább nincs idő, hogy ezekről mélyebben beszéljünk, kifejtsük őket. Még ez a rádió műsor sem ad erre keretet. Viszont ennek a tanulmánynak a szerkesztői arra vállalkoztak, hogy összegyűjtik és valós terjedelmükben közreadják azokat a gondolatokat, azokat a háttereket, mindazokat a mögöttes információkat, amik hát a szeretetszolgálat tevékenysége kapcsán elmondhatók, elmondandók számunkra, illetve hát talán az ellátottaink számára is fontosak és meghallgatásra méltók. A folyóiratunkban nem csak a magyarországi mindennapokra térnénk, nem csak a magyarországi mindennapokat meghatározó tevékenységeink mögöttes tartalmaira térnénk ki, hanem külföldről is adunk kitekintést, és a szerkesztők próbálják ezt úgy összeválogatni, hogy minden kapcsolódó tartalom valamilyen módon helyet kapjon. 2019-ben megjelent válogatásában ennek a tanulmánykötetnek egy amerikai, múltszázadi amerikai újságíró Dorothy Day gondolatait is közreadtuk, aki katolizálása előtt bohém életet élt, utána viszont teljesen megváltozott az élete és a gondolkodása, hogy hogyan, abból hallgassunk most egy rövid részletet Mátray Roxana tolmácsolásában.
Máltai tanulmányok. Részletek a Szeretetszolgálat tudományos folyóiratából.
Nehéz megmagyarázni, miért számít szinte teljesen ismeretlennek Magyarországon az amerikai Dorothy Day, a munkások nagy barátja, az igazságosság fáradhatatlan szószólója és a szegények táplálója, akinek boldoggá avatási eljárása az Észak-Amerikai Katolikus Egyház egyik legfontosabb ügye. Dorothy nem csak a múlt század nagy megtérői közé tartozik, és nem csak személyének és írott életművének van máig ható kisugárzása, hanem hatalmas mozgalmat is létrehozott, amely a mai napig aktív. A Catholic Workert, a katolikus munkást, amelynek jelenleg közel 200 közössége, háza és farmja működik, főként az Egyesült Államokban, de máshogy is. Dorothy 47 éven át, 1933-tól 1980-ban bekövetkezett haláláig szerkesztette lapjukat. Pacifista kiállása miatt a börtönt is megjárta, hatalmas levelezést folytatott, csodálatos könyvekben írta meg életét és a mozgalom történetét, s megunhatatlan naplójegyzeteket hagyott hátra. Részlet Dorothy Day írásaiból Görföl Tibor fordításában. A bizonytalanság fontos velejárója az önként vállalt szegénységnek. Fogalmazott nemrég nekünk írt levelében egy szentéletű martiniki pap. Ritka a dolog a valódi szegénység, írja. Meggyőződésem, hogy a mai szerzetesi közösségek jól működnek, de a szegénységgel kapcsolatban tévedésben vannak. Elvi alapon elfogadják és helyeslik a szegénységet, de ragaszkodnak hozzá, hogy körülöttük minden jó és biztos legyen, az épületek megfelelő tűzvédelemmel legyenek ellátva. A bizonytalanságot mindenki kerüli, csak hogy nélkülözhetetlen összetevője a szegénységnek. Erről megfeledkeztünk. Itt a mi monostorunkban minden téren bizonytalanságra törekszünk, kivéve a templomot. Az elmúlt napokban kis hián beszakadt az étkezünk mennyezete. Megerősítettük néhány gerendával, így 2-3 évig talán még kitart. Egy nap majd a fejünkre omlik, amin biztosan jót nevetünk majd. A bizonytalanság jóvoltából többet tudunk segíteni a szegényeknek. Ha egy közösség állandóan építkezik, és bővíti és csinosítja az épületeit, már nincs mit adnia a szegényeknek. Nincs jogunk ilyesmivel foglalkozni, amíg nyomornegyedek vannak, és bárhol ingyen ételt kell osztani. A szegénység megőrzésének egyik záloga, ha nem fogadunk el olyan pénzt, amely a szegények kifosztásából származik. Hadd meséljek el egy történetet a nemrég szentté avatott kapucinusról. Zsákkal a hátán rendszeresen útra kelt, hogy kolduljon a város lakóitól, de soha nem kopogtatott annál a kereskedőnél, aki a szegények rászedése révén tetszett vagyonra. A gazdag Francsinót mindig ette a méreg, ahányszor csak a szent elhaladt a háza előtt. De nem az bántotta, hogy nem tud alamizsnát adni, hanem csak a többi ember megszólásától tartott. Panaszt tett a kolostorban, mire a gvárdián atya meghagyta, hogy legközelebbi útja alkalmával Szent Ignácnak a kereskedőtől is adományt kell kérnie. Rendben, atyám, mondta engedelmesen Ignác. Ha úgy kívánja, elmegyek hozzá, de nem fogom hagyni, hogy a kapucinosok a szegények véréből lakmározzanak. A kereskedő mézesmázos szavakkal fogadta Ignácot, bőkezű adományt nyújtott át neki, és azt kérte, máskor is menjen el hozzá. De alig, hogy kilépett Ignác a kereskedő házából, a vállán cipelt zsákból vércseppek kezdtek hullani. Végig csöpögtek Francsino lépcsőjén, és egészen a kolostorig nem maradtak abba. Bármerre ment Ignác, mindenütt véres csík húzódott a nyomában. Amikor visszaért a kolostorba, a gvárdián lábához helyezte a zsákot. Hát ez meg mi? Hökkent meg a gvárdián. Ez a szegények vére, felelte Ignác. A történetet legutóbbi írásában F.P. Kenkel, a nagy katolikus laikus, a társadalmi igazságosság szószólója, a St. Louis-i Social Justice Review szerkesztője meséli el. Kenkel azt a megjegyzést fűzi a történethez, hogy a világban tapasztalható egyetemes válságot a pénzszeretet okozta. A távol-kelet és a közel-kelet, hozzátehetnénk, hogy nem különben Afrika és Latin-Amerika, egyetlen hatalmas zsákot alkot, amelyből vér szivárog. Folyamatosan szivárogni is fog, amíg javarészt anyagi és gazdasági szempontból érdeklődünk az ott élő népek iránt. Peter Morin azt mondaná, hogy a helyzetre az önkéntes szegénység a helyes válasz. Az önként vállalt szegénység rendelkezésünkre bocsátja azokat az eszközöket, amelyekkel segíteni tudunk testvéreinken. Még csak meg sem látjuk szükséget szenvedő testvéreinket, amíg le nem mezítelenedünk. Másképpen azonban nem tudjuk kimutatni a szeretetünket.
Ha felkeltette érdeklődésüket a máltai tanulmányok, melyből az imént ezt a részletet hallották, és szeretnének egy kötetet, akkor írjanak nekünk a radio@maltai.hu e-mail címre.
És hát ahogy az órára nézünk, azt látjuk, hogy lassan elfogy mai adásunk műsorideje. Reméljük, nem volt unalmas. Velünk fognak tartani két hét múlva is a Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsorának, a Nyolcágú Keresztnek akkor jelentkező adásában. Mára nem sok minden maradt nekünk. Még egyszer hagyd mondjam el, hogyha a Máltai Tanulmányok című folyóirat 2019-es kötetéből szeretnének kérni, akkor a radio@maltai.hu e-mail címre írjanak nekünk, és nagy örömmel eljuttatjuk önöknek a példányt belőle. Illetve ha bármi egyéb észrevételük van, akár a műsorunkkal, akár a most elhangzottakkal kapcsolatban, ugyancsak ezt az e-mail címet tudom ajánlani, várjuk észrevételeiket. És hát mára elköszönünk, búcsúzunk, köszönti önöket a mai adás két műsorvezetője.
Romhányi Tamás.
És Mátrai Roxana. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretett Szolgálat műsorát hallották.